Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 50. Zsoltárunkat. Az 50. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. Az 50. Zsoltár első verse így kezdődik: az erős Isten, uraknak ura. Helyünket elfoglalva az Isten tiszteletet énekléssel folytassuk, Istent dicsőítve a 430. dicséretet keressük ki, 430. dicséretet. Már jól begyakoroltuk a dallamot, az 50. Zsoltár dallamát, mert erre a dallamra fogjuk énekelni ezt az éneket, amelyik a mai igehirdetési témához is kapcsolódik. A 430. dicséretet mind a 6 versével énekeljük végig, és figyeljünk ne csak a dallamra, hanem a szövegre is. Így kezdődik: Úr Jézus, üdvesség fejedelme.
Thank you.
helyünkön maradva, református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
16. úrnapja, 40. kérdés és válasz. Miért kellett Krisztusnak a halált is elszenvednie? Azért, mert Isten igazságossága és igazsága miatt mással nem lehetett eleget tenni az ember bűnéért, csak Isten fiának halálával. 41. kérdés. Miért temették el? Azért, mert ez bizonyítja, hogy valóban meghalt. 42. kérdés. Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk? Azért, mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. 43. kérdés. Mi hasznunk van még Krisztus áldozatából és kereszthalálából? Halálának erejével ó emberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz indulatai ne uralkodjanak többé rajtunk, hanem hála áldozatul neki szenteljük magunkat. 44. kérdés. Miért teszed hozzá, alászállt a poklokra? Azért, hogy nagy fájdalmaim és súlyos kísértéseim között is biztos legyek abban, hogy Krisztus, az én Uram, kimondhatatlan félelmével, fájdalmaival és rettegéseivel, amelyeket lelkében is elszenvedett a keresztfán, és annak előtte megszabadított a pokol félelmétől és gyötrelmeitől.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk a Márk szerinti evangéliumban, az evangéliumnak az első részében, az első résznek az első 11 versében. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, ime elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Judea, egész vidéke, és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette, utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja sziát megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, csodálatosak a te terveid, és csodálatos mindaz, ahogyan véghez viszed. Hálásak vagyunk neked, hogy elhoztál a te házadba, hogy táplálj bennünket az evangélium igéjével, hogy lelki kenyeret adj nekünk, hogy ne éhezzünk, sőt, megelégítessünk. Urunk, köszönjük, hogy megtartottad az életünket, köszönjük, hogy szeretteink vannak, akikre figyelhetünk, és köszönjük, hogy a te beszéded szól hozzánk. Urunk, megelőztél bennünket minden tekintetben. Már meghaltál értünk, amikor meg sem születtünk. És akkor, amikor a keresztvíz alá tartottak, akkor, amikor megkereszteltettünk, akkor emlékeztettél bennünket, hogy előbb szerettél, és hogy általad van örök életünk, és általad van igazi életünk már ebben a világban. Urunk, köszönjük neked a kegyelmet, hogy eljegyeztél, hogy elhívtál magadnak, hogy te így döntöttél a te szereteteddel. Urunk, megvalljuk őszintén, hogyha a magunk életét nézzük, akkor bizony lehet, hogy mi nem döntöttünk volna így magunk felől, hiszen olyanok vagyunk, akik gyakran elesünk, akik restek vagyunk a jó cselekvésében, s a te követésedben, olyanok vagyunk, akik nem figyelünk eléggé a te utadra, hanem a magunk útját járjuk, és igaz lesz ránk az, hogy a mi utunk nem a te utaid. Urunk, köszönjük, hogy mindennek ellenére, méltatlan voltunk ellenére, mégis kiválasztottál, hogy a tiéd legyünk, hogy hozzád tartozzunk, hogy megtartsál bennünket ebben az életben, és megőrizzél bennünket, mindannyiunkat az örök életre. Urunk, adj erőt ezen a mai Isten tiszteleten szent lelkeddel a te igédből, hogy ebben megerősödjünk, hogy ebben megbátorodjunk, és hogy a következőkben ehhez méltóan igyekezzünk élni életünk minden napján. Szent lelkeddel áld meg a mi együttlétünket, áld meg Isten tiszteletünket, Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéjére készülve a következő éneket énekeljük, a 431-est. Senkit ne tévesszen meg, hogy ez egy keresztelési ének, bár mi nem ezt szoktuk énekelni, de a keresztelésről lesz szó. 431-es ének, ez a 68. Zsoltár dallamára éneklődik, a gyermekek számára pedig mindeközben a gyermekistentisztelet lehetőségét ajánljuk a gyülekezeti teremben a továbbiakban. 431. dicséret, Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Márk evangéliuma első részének a 11. versét. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, még nem késtünk el, sőt, be lehet pótolni a Márk evangéliumának az olvasását. Arra gondoltam, hogy milyen jó kis kihívás lenne számunkra, hogyha elkezdenénk olvasni a Márk evangéliumát. Miért? Hát először is azért, mert egy nagyon jó kis evangélium. A kicsi, tényleg ez azt hiszem a legkisebb, így nem néztem meg, de talán 16 részével ez a legrövidebb evangélium. Azt mondják a tudósok, hogy ez a legkorábban is keletkezett. És most, ahogy olvastam, igazából láttam, hogy mennyire jól tud tömöríteni. Mennyi minden benne van, és hogyha a többi evangéliumban, ugye mindenütt megvan ez a történet, hozzáolvassuk, szinte olyan, mintha minden félmondatban emlékeztetne még arra, amit mi még úgy az ismereteinkből, hát persze, ha ismerjük a többi evangéliumban ezt a részt, az elejét, akkor hozzá tudjuk tenni, megvilágítja. Szóval arra szeretném hívni a testvéreket, hogy olvassuk el a Márk evangéliumát. Nem most azonnal, hanem úgy folyamatosan, minden nap egy kicsit, a Biblia olvasó kalauz szerint. És azért mondtam, hogy nem késtünk el, mert tegnap kezdtük, de most elolvastam azt a tegnapi szakaszt is, úgyhogy senki nem maradt le róla, még be lehet csatlakozni. Érdemes letölteni, ha nem veszi meg itt valaki, nem tudom, hogy van-e még Biblia olvasó kalauz kicsi vagy nagy hátul. Igen, nem. Van, valami még van, de le lehet tölteni. Az iratmissziós asztalnál szoktuk ezt adni, ugye évelején főleg ezeket a kalauzokat, olvassuk el. Olyan sokan vannak egyébként, akik neki kezdenek a Biblia olvasásának, és aztán belebuknak. Én is jártam így, bevallom őszintén. Hát olyan konfirmáció környékén úgy döntöttem, hogy hát mi ez a 1300 oldal, hát olvastam én már ennyit, ugye vannak vastag könyvek, ezt elolvasom. Nagy lendülettel, elhatározással kezdtem, és néhány oldal után igazából azt mondtam, hogy hát ez nem embernek való. Ugye, amikor jönnek ott az elején, hogy ennek ez a fia, ugye régi fordítás szerint ez nemzi azt, az nemzi azt, teljesen ismeretlen nevek, még csak nem is magyar nevek, és egy idő után úgy rámuntam erre a dologra, mert hát azért én ahhoz voltam szokva, hogy amit olvasok, ott történik valami, ott van valami sztori. Kellett majd egy kicsi idő ahhoz, hogy növekedjek, meg talán hát, ha értelmesebb is lettem, és akkor majd drámával is megbirkóztam, ahol csak beszélgetnek, és talán nem történik semmi, vagy talán éppen az az érdekes, hogy nem történik semmi, de akkor ez így nagyon, szerintem sokan jártak így, hogy neki lendültek, és azt mondták, hogy hát ez komolytalan, ezt nem lehet semmi értelme. Na de most itt a lehetőség, hogy újra kezdjük. A Márk evangéliuma nem ilyen, itt kell kezdeni. Ugye rossz helyen kezdjük sokszor a Biblia olvasást, de ez egy nagy lehetőség mindenki számára, hogy elolvassa. Jól összefoglalja a Jézusnak a történetét, és lényeges dolgok hangoznak el, és viszonylag rövid és aránylag, jó, viszonylag jól érthető, viszonylag, a mai ember számára is, hát ez nem biztos, hogy mindig, de van segítség. Két segítséget is tudok ajánlani hozzá. Szerdánként van bibliaóra, akkor a napi újszövetségi igét fogjuk magyarázni, sőt, van zoomos bibliaóra, ha valakinek délelőtt nem jó, mert nyilván aki dolgozik nem jó, tessenek oda becsekkolni, és ott is segítséget adunk. Sőt, ígérem, hogy minden vasárnap, amíg tart a Márk evangéliuma, igyekszünk a Márk evangéliumából igét hirdetni. Tehát ennyi segítséggel már igazán nem olyan nagy dolog elolvasni a Márk evangéliumát. De miért olvassuk? Vagy biztos, hogy értjük ennek az egésznek az értelmét, hogy miért kéne elolvasni? Egy történet jut eszembe, egy bibliai történet. Ez már, ugye, amit most itt olvastunk, ez a Jézus történetének, az evangéliumi történetnek az eleje. És egy kicsit így nehéz is talán, mert mi meg nem itt tartunk ugye egyébként az egyházi évben, hanem éppen ugye húsvét után vagyunk, amikor Jézus megjelenik a tanítványainak, és még előtte vagyunk, hogy mennybe menetel, meg a gyülekezetnek a keletkezése. Na, és amit történetet mondok, az meg még azután van, mert hogy a üldözés miatt pont az István vértanú halála és az azt követő üldözés miatt a tanítványok szétmennek, és egy Fülöp nevű tanítvány éppen találkozik egy etióp kincstárnokkal, talán ismerős a történet, és hát az olvassa az Ószövetség egyik szakaszát, mellé szegődik, ma az kocsival utazik, ugye az etióp királynak a pénzügyminisztere, tehát az akkor is egy pozíció volt, vagy kincstárnoka, nem is tudom, valami hasonló lehetett, kocsival utazik, mellé szegődik, és megkérdezi, érted is, amit olvasol? Más az iránya a történetnek, habár ott is keresztelés lesz a vége, meg hitvallás, meg minden egyéb, de más az iránya, de most a kérdés nekem ide szegeződik, érted is, amit olvasol? Érted, hogy miért kéne elolvasni a Márk evangéliumát? Érted, hogy ennek mi az értelme? De talán azt gondoljuk, hogy hát olyan kulturális izé, meg hát ha jobban megértjük a művészetet, biztos, ilyen is van, de nem erre gondoltam, kedves testvérek. Megmondom őszintén, nem erre gondoltam. ez a könyv, ez nem ugyanaz a könyv. Sok könyv van a világon, amit elolvastunk, talán sokan, és aztán utána, hát ott van. Van néhány könyv, amit többször olvastam, de a legtöbbet csak egyszer. És amit elolvastam, hát az utána valahol bekerül a könyvek közé, és ki tudja, valamilyen költözéskor előjön, és az ember úgy beleolvas, meg belefeledkezik, hogy hű, tényleg. De hát nem biztos, hogy meghatározója lesz a életünknek. A Márk evangéliuma nem egy könyv a többi közül. Persze, irodalmi szempontból egy könyv a többi közül, meg a Biblia is irodalmi szempontból egy könyv a többi közül. Mi több, ugye a formátumát tekintve is úgy néz ki, mint egy ilyen konzervatív könyv. Ez már nagyon konzervatív formátum, ugye manapság azért már nem így olvasgatunk, hanem sokszor internetről vagy olvasógépről, tehát ez elég konzervatív, de én úgy ragaszkodom ehhez. Vannak, akik sokkal menőbbek nálam, mert tabletről olvassák fel az igét. Hát én, nekem így ez is jó lesz. Szóval igazából, és azt hiszem, hogy mindenki másnak is, aki hallgatja, mert annak meg mindegy végül is, hogy honnan olvasom. Nincsen azzal se semmi baj, nem, nehogy félreértsék a testvérek, de szóval formailag egy könyv. De igazából mégsem egy könyv, hanem ez az életnek a könyve, az örök életnek a könyve. Ez az evangélium, az Isten igéje, ami itt van előttünk. És rögtön az első vers erre emlékeztet, és ebbe botlottam bele, azt mondja, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Tehát itt rögtön elmondja, hogy ez miről szól ez a könyv. Nem arról szól, hogy egy aranyos regény, egy izgalmas értekezés, egy unalmas regény, olyanok is vannak. Tehát nem arról szól, hanem arról, hogy ez az evangélium kezdete. Mi az az evangélium? Egyrészt a műfaja is evangélium, így nevezzük, hiszen a felirata eredetiben nem az, hogy Márk evangéliuma, hanem az evangélium Márk szerint. Tehát, hogy ez lenne a felirata, mert csak egy evangélium van, és ez a Jézus Krisztus evangéliuma, ez az örömhír, amit ő tett, és ez több három kanonizált evangéliumban, iratban, könyvben jelenik meg előttünk. Tehát ez itt valami egészen más. Különbözik minden más irattól. Természetesen nem a Biblia többi iratára gondolok, hanem az összes többi könyvre, ami létezik. Hiszen ez az életnek a könyve. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának a kezdete. Nagyon súlyos ez az egymondatos bevezetés. Rögtön emlékeztet bennünket arra, hogy ebben a könyvben Isten szólal meg. Isten akar megszólítani bennünket, és aki által meg akar szólítani, az pedig Jézus Krisztus. És amit mondani akar, az örömhír, mert az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Tehát az örömhírről szól, egy örömhírt akar nekünk átadni, és az az örömhír, ez ott van benne egyébként mindabba, amit énekeltünk eddig, hogy a bűneink ellenére Isten szeret bennünket, és hogy a bűneinkért Jézus Krisztus áldozatában eleget tett, és elfogadta ezt az áldozatot, és nekünk a bűneink ellenére örök életünk van, bűnbocsánatot nyertünk, akik hiszünk benne. Ez az, amire emlékeztet ez a könyv, és ezért gondoltam, hogy jó lenne, hogyha értenénk, hogy miért érdemes elolvasni, olvassuk el. Szánjuk rá ezt az időt. Nem néztem meg, meddig tart egyébként, mindig csak egy kis szakaszt kell olvasni. Nézzük meg, hogy van-e valami olyan benne, ami bennünket is vezet. Annyi minden van az életben, amire időt szánunk, vannak nagy kihívások. Az emberek, látom, hogy szeretik a kihívásokat, van, aki túl nagyot is vállal, néha talán túl veszélyeset, de hát mindenki eldönti, hogy milyen kihívást akar. Ez egy nagyon veszélyes kihívás, testvérek. Én megmondom őszintén, és nem akarok kertelni, hogyha most elkezditek olvasni a Márk evangéliumát, ez egy nagyon veszélyes kihívás. Mert a végén lehet, hogy egy másik ember fogja abba hagyni, mint aki elkezdte. Nem tudom. Minden lehetséges. Ha valakinek van ehhez bátorsága, akkor olvassuk együtt. Fontos, hogy ez nem egy olyan könyv, mint a többi. És fontos, hogy lássuk, hogy ez a könyv nem csak abban különleges, ahogyan keletkezett, hanem abban is különleges, hogy Isten ihlette a Szentírót, és Márkot ő buzdította arra, hogy megírja mindazt, amit hát ő kicsit látott ebből igazából. Valószínűleg a szerző, azt gondoljuk, hogy az a fiú, aki szembe jön a utolsó vacsora előtt, és az ő édesanyjának a házában lesz majd az utolsó vacsora, illetve hát volt az úrvacsora szereztetése, és ott van Jézus elfogásakor is, de Péternek lett később a tanítványa, követője, segítője, Péter apostolnak, tehát így első kézből hallhatott mindent, és ismerhette a szemtanúnak a bizonyság tételét. Tehát itt ez nem csak annak az a különlegessége, ahogy keletkezett, hanem az is, ahogy megőrződött. Mert igazából úgy volt az, kedves testvérek, hogy az egyház őrizte meg, a gyülekezetek őrizték meg. Az első közösségek tudták, hogy ez egy hiteles mű, tudták, mert közöttük voltak a szemtanúk is, és aztán utána vigyáztak rá, hogy így is maradjon. Tudjuk, hogy sok kísérlet volt arra, hogy elferdítsék. Hogy már az első időkben, hát nem a legelsőkben, de rövidesen megjelentek a különböző tévtanítások, akikkel meg kellett küzdeni. Akik megkérdőjelezték Jézusnak a istenségét, megkérdőjelezték a valóságost, hogy testben volt itt közöttünk, valóságos szemben. Ezek mind olyan jelentéktelennek tűnnek, de ezek mind olyanok, amik félrevisznek bennünket, és elszakítanak az örök élettől, és elszakítanak attól a szabadságtól, amit Jézus Krisztusban Isten adni akart nekünk, ha nem vesszük komolyan. Az egyház azért őrizte ezeket a tanításokat. Szóval ezek a tévtanítók, ezek a szekták, így is mondhatjuk, megalkották a saját evangéliumokat, a saját irataikat, és hát ezeket apokrif iratoknak nevezzük. Vannak olyan apokrif iratok, amik nem tévtanítások, viszont nem kerültek bele, mivel nem szemtanúra mennek vissza, hanem később, egyértelműen később keletkezett iratok. Mindegyik ismert, tehát az apokrif iratok nem titkos iratok, olyanok, amikhez bárki hozzáférhet. Hadd mondjak egy érdekességet, ugye talán hallottuk, talán nem, ugye ebből a korból, hogy egy nagy tudományos felfedezést tettek közzé osztrák kutatók, hogy a vatikáni levéltárban találtak egy eddig ismeretlen, eddig nem ismert iratot. Nem a tartalma nem volt ismert, hanem abból a korból, ez egy szír fordítása a Máté evangéliuma 12. részének. Egy nagyon korai fordítás, nem szoktunk a szír fordításról beszélni, mert ugye nálunk nem játszott szerepet, tehát a mi fordításaink, a latin fordítás, esetleg a Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása, és hát persze a magyar fordítás 1590-ből, a Vizsói Biblia. Tehát minket ez jobban érdekel, mint a szír fordítás, mert hát az egy egyébként is, ugye a mohamedánok miatt egyébként is egy ilyen oldalága lett a későbbiekben sokáig elszakítva is a kereszténységnek. És igazából ugye ez az irat, ahogy ez megjelent, hát a hozzá nem értő újságírók elkezdtek mindenfélét beszélni róla. Olyanokat, hogy most egy titkos, nem ismert történet, most aztán minden megváltozik. Tehát nyilván alacsony teológiai műveltséggel rendelkező lájkvadász bértolnokokról van szó, akik nem vették a fáradtságot, hogy utána nézzenek. Tehát egyszerűen csak arról van szó, hogy volt egy akkori fordítás, ami megfogható módon most került elő. Ugye, hát akik érdeklik a könyvek, tudják, hogy a papír akkoriban, vagy a papírusz az nagy érték volt, és hát könyvkötésre is használták, a régi már ez át lett írva. Szóval igazából nem kell megijedni, nagyon jó, hogy megkerült, mert ez minden megerősít, amit eddig gondoltunk, meg hittünk a Biblia keletkezéséről. Szóval nem mindegy, vigyázni kellett rá, vigyázni kell rá, hogy nehogy átírják, nehogy félremagyarázzák. Ez volt az egyháznak a küldetése, és azt hiszem, hogy ezt meg is tartotta, és milyen jó, hogy megtartotta, mert amikor annyira nem is volt fontos már a Biblia, úgy tűnt, hogy más dolgok fontosabbak, egy kicsit háttérbe került, akkor a reformáció újra előtérbe hozta. Újra, és nem csak a protestáns egyházak számára, hanem mindenki számára újra előtérbe hozta. És milyen jó, hogy volt mit előtérbe hozni. És a mi dolgunk is az is a dolgunk, hogy megőrizzük ezt. Megtartsuk úgy, ahogy van, ne hagyjuk átírni. Tudjuk, hogy a történelem átírására mindig vannak kísérletek, ötletek. Magyar történelmet is sikeresen átírták egy bizonyos időszakban, és sajnos sokan nem nagyon tudnak szabadulni ettől. Nekünk kell megőrizni az evangéliumot, nekünk kell ezt a tanítást továbbadni, mert az a magyarázat, amit az egyház megértett a Szentlélek által, és amit nekünk is meg kell értenünk, az ránk van bízva. Az igaz tanítás rátok van bízva, ránk ma élő emberekre van bízva ezekben a napokban. A keresztelésről van szó itt, és egy kicsit jó is, meg nem is jó a magyar elnevezés. Ugye szó szerint nem ez a szó szerepel, hogy keresztelés a Bibliában, minden egyes ilyen esetben, hanem az szerepel, hogy bemerítés, vagy alámerítés. Ugye a baptisták, akik mindenáron bemeríteni akarnak, tehát ők nem jelképesen értik ezt, mint ahogy mi jelképesen keresztelünk, úgy, ahogy szerintem pünköstkor is kereszteltek, mert ott se volt folyóvíz Jeruzsálembe. Szóval jelképesen értjük, ők pedig nem, ők így is hívják ezt, hogy bemerítés, úgy, ahogy egyébként a Bibliában van. Félrevezető, mert a különösen János esetében, keresztelő János esetében, mert az nem teljesen ugyanaz a keresztség, mint ami a Jézusnak a keresztsége. Ez nem teljesen ugyanaz, bár formailag és ugyanaz, és az előképe a mi általunk gyakorolt keresztelésnek, bár nem maga János találta ki, hanem ő is alkalmazta egy akkor ismert formát. Tehát szó szerint bemerítést jelent. Nálunk keresztelés akkor lett, vagy úgy lett, ahogy megismerte a magyarsága a kereszténységet, és igazából ugye nem volt erre, azt gondolom, elnevezés. Régen, nem tudom, hogy most is így van-e, katolikus egyházban, igazából nem is voltam még katolikus keresztelőn, én református családban nőttem fel, ez arra felé nem volt jellemző, hogy egy olajjal egy keresztet rajzoltak a megkeresztelt gyermeknek a homlokára, és ez volt az, ami az elnevezést kapta magyarul, hát hogy meg van keresztelve a gyermek, tehát erről kapta a magyar elnevezést, és nem pedig arról, ami a Bibliában van, azt hiszem más nyelveken a bemerítéshez, vagy a baptizein kifejezéshez kapcsolódik, leginkább nem pedig így. Tehát ezt azért látni kell, hogy a kettő között van különbség. Mi a különbség? A különbség az, hogy ami keresztelő János, hadd nevezzük így, mert ugye mégiscsak ez a mi bevett gyakorlatunk, a keresztelő János, amikor keresztel, azt olvassuk, hogy hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Hát ez is egy hasonló gondolat, mint ami megjelenik majd a Jézus tanítványai körében, de mindenképpen a bűn megjelenik, hogy azok az emberek, akik hordozták a bűneiket, akiknek ez teher volt, akiket agyon nyomott annak a súlya, hogy Isten ezt egyszer számon fogja kérni rajtuk, és mit kezdjek a bűneimmel? Ez egy óriási kérdés egyébként. Talán mi is belefutottunk sokszor, mit kezdjek a bűneimmel. Amikor az ember rájön arra, hogy messze nem tökéletes, sőt, mit lehet csinálni azzal, amit már nem lehet megbocsátani, a másik se tudja megbocsátani. Mit lehet csinálni azzal, amit elrontottam, amit rosszul csináltam, lehet, hogy direkt, lehet, hogy véletlenül, lehet, hogy belekerültem, de mit kezdjek ezzel? Most állandóan a lelkiismeretem fog vádolni életem végéig. Azt gondolom, hogy van egy ilyen vágyunk, hogy ettől valahogy meg kéne szabadulni, valahogy ezt le kellene tenni. És ezt kínálta János ott a Jordán folyó partján, hogy gyertek, tegyétek le a bűneiteket, kezdjetek egy új életet, mossátok le magatokról a bűnt, és térjetek meg egy Istennek tetsző életre. Ez a Jánosnak a keresztsége, vagy bemerítése. Miben különbözik a Jézusé, és itt érdekes, hogy mi keresztelésnek hívjuk, hogy igen, ez a keresztségről szól. Abban különbözik, hogy arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, eltörölte a bűneinket. Arra emlékeztet, hogy Krisztusban van a bűnbocsánat, Krisztusnak az áldozatában, a helyettes elégtételében, aki miattunk, helyettünk és érettünk vállalta a kereszt halált, hogy bennünket megmentsen az örök életre. Ez a mi hitünknek az alapja, és ezért annyira fontos a keresztelés, hogy komolyan vegyük. A keresztelés egy gyönyörű üzenet. Egy gyönyörű üzenet Istentől, hogy ő kiválasztott, hogy elhívott bennünket, hogy fontosnak tartja az életünket, és fontosnak tartja a mindennapjainkat, hogy hozzá tartozunk. A keresztelés egy emlékeztető. Ezért kereszteljük meg a gyermekeket is, mert azt szeretnénk, hogyha a gyermekeink is Istennek ebbe a szövetségébe tartozna, Istennek a kegyelmébe tartozna, tartoznának a gyermekeink. Ezért történik a keresztelés. Egyébként csak mondom, hogy a hónap utolsó vasárnapján imádkozni is fogunk a megkeresztelt gyermekekért, és szeretettel várjuk erre az istentiszteletre a megkeresztelt gyermekeket. Gyülekezetünk gyakorlata szerint. Szóval a keresztség az egyik sákramentumunk, amellyel mintegy belépünk az Isten szövetségébe, az ő döntése szerint, és hozzá tartozunk, akár gyermekként, akár felnőttként történik ez a keresztelés. Jézus is elmegy, hogy bemerítkezzen. Itt megint nagyon szükszavú Márk evangéliuma, hiszen nem mondja el azt, ahogyan ellenkezik János, bár elmondja már korábban, hogy aki utánam jön erősebb nálam, és arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja sziát megoldjam, nyilván itt Messiásról, akinek az útkészítője Jézusról van szó, de ugye másút látjuk, hogy tiltakozik János, hogy hát te miért jössz ide? Itt a bűnösök jönnek. És itt nem csupán arról a teológiai kérdésről van szó, hogy van az eredendő bűn, vagyis hogy mindannyian, akik megszületünk, azt örököljük, hogy engedetlenek vagyunk az Isten iránt, engedetlenek vagyunk az ő akarata szerint, tehát nem csak erről van szó, mert hogy hát ez van, tehát hogy mindannyian ilyenek vagyunk, és mindannyian ebben a helyzetben születünk meg, ezért szükséges, hogy mindannyiunk megváltást nyerjen Jézus Krisztusban. És hogy ezt el is fogadjuk a magunk döntése szerint. Nem csak erről van szó, hanem arról, hogy azért akik oda mentek, azok nagyjából tudták magukról, egymásról, hogy bűnösök. Tudták magukról, tudták egymásról, ismerték egymást, kinek milyen sara van, de mivel János Jézusnak a rokona, ő tudta, hogy Jézus nem ilyen. Tehát nem bűnös, hogy nem olyan, aki bűnt követett el, tehát ezt ismerte. Ugye itt van egy ilyen történetünk, csak egy pici részét szeretném kiemelni a házasságtörő asszonynak a történetéből, amikor Jézus ugye megkérdezik, hogy hát mit csináljunk vele, Mózes azt mondta, kövezzük meg, és akkor Jézus végül azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek, büntelen. És ugye ez egy, aztán elmennek, elpárolognak. Miért? Mert valószínűleg egyébként, én azt tippelem, ez nincs így benne, de én azt tippelem, hogy ők egymásról is tudtak ezt, azt. Szóval, hogy azért, amikor oda mennek a Jordánhoz, az nem volt vétel. Tehát egyértelmű volt, hogy miért mennek oda. Egyértelmű voltak a bűnök, egyértelműek voltak. És akkor mi világunk, kedves testvérek, akiknek nem egyértelműek a bűnök. Akik úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, nem vagyunk bűnösök. Hát kik a bűnösök? Ó, hát azok a bűnösök, akiket a törvény jogosan sújt. Hát persze azok sem mind annyira, mert azért vannak ott is enyhébb bűnök, legalábbis szerintünk. Tehát, hogy úgy meg elgondoljuk, hogy kik a bűnösök, hogy mi nem. Egyszer egy valaki mondta nekem, hogy hát ő nem jön a templomba. Kérdeztem, hogy miért nem? Hát ismer egy csomó embert, akik járnak, azok sokkal bűnösebbek, mint ők, hát akkor ez hogy van? Tehát ugye nem akarjuk a bűnt. A bűn az nem létezik, mert a bűn az olyan, amit nem szívesen hallunk, az nem a mi dolgunk. Akkor egyértelműbb volt az emberek számára, hogy mi a bűn. Egyébként a bűnhöz törvény kell. Tehát ha nincs törvény, nincs bűn. Törvény nélkül nincs bűn. Most itt úgy értem, hogy van törvény, de ugye az a törvény, ami mondjuk a mai társadalmakban van, vagy a országainkban van törvény, az megmondja, hogy mi a bűn. De a Biblia nem teljesen ugyanígy beszél, mert ott az is bűn, hogyha valakit megsértek, megbántok, az is bűn, hogyha valakivel szemben nem úgy bánok, ahogy Krisztus tanított. Ugye ez egy egészen másik kategória és egy másik szint ebben a tekintetben. De nem szívesen halljuk ezt, és mivel a bűnhöz törvény kell, hogy felismerjük, nem akarjuk az Isten törvényét elfogadni. Tehát itt kezdődik a dolog, nem akarjuk elfogadni az Isten törvényét. Azt mondjuk, hogy az már elavult, az régi, nem is akarok róla hallani, kitalálták, megmásították, nem is igaz, nem is az a törvénye, új törvényt akarunk, olyat, ami nekünk tetszik, ami a mi szája ízünk szerint van, olyan etikát akarunk, amit majd mi szabunk meg majd megszavazzuk meg a többség, meg rákényszerítjük, és így tovább, ez a mai világ. De a Bibliában egész másképp van, és ti, mint hívő emberek, az a dolgotok, hogy azt nézzétek, hogy Isten mit mond. Az a dolgunk, hogy ahhoz igazítsuk magunkat. Azt, hogy a világ mit mond, az az ő dolguk. De nekünk mi vállaltuk, hogy ismerjük az Isten törvényét, és ezért tudjuk, hogy igenis bűnösök vagyunk, és rászorulunk Jézus Krisztusnak a megváltására, és tudjuk, hogy meg is történt ez a megváltás a mi életünkben. Szóval ott jönnek a bűnösök, és Jézus nem kerül ez alá, a bűn alá, tehát nem tartják őt bűnösnek, nem is értik, hogy miért van ott. Az egész történet valahol ott van, megmutatja Jézusnak a messiási voltát, mutatja most már nem csak a bevezetés, hanem ami lezajlik, és ahogyan megszólal a lélek a mennyből, amikor kijön a vízből. Milyen szabadítóról van szó? És két dolgot szeretnék kiemelni, hogy Jézus milyen szabadító, illetve hogy miben nem felel meg a mostani elvárásoknak sem, és az akkoriaknak sem. Az egyik az, ami nekem feltűnt, hogy Jézus nem egy szabadidő messiás. Szóval nem arról van szó, hogy a szabad idejében, hát miközben még ugye el van, dolgozik, foglalkozik ezzel, azzal, kirándul, nyaral, és amikor éppen ráér, akkor messiás. Jézus minden percében messiás. Minden percében, minden pillanatában, és hogy ez még egyértelműbb legyen, tanítványokat, akiket gyűjt magához, azok mindig vele vannak. Nem csengetnek ki. Na most hagyjál egy kicsit, most van 15 perc, most nem vagyok messiás, hagyjatok békén, menjetek játszani az udvarra. A gyerekek mindig játszani akarnak menni az udvarra, nem is értem, amikor a hittanórára megyek. De azért megyek el, hogy kimenjünk játszani az udvarra, hát lehetne azért is, de én nem az udvarra menő játszó vagyok, hanem a hittantanár. Na mindegy, ez csak egy olyan zárójeles gondolat, de hogy igazából nem egy szabadidő messiás. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy a Jézus követése az egy ilyen szabadidős tevékenység, nem? Tehát van egy csomó olyan dolog, amivel foglalkozunk, és hát egy közül a Jézus követése. Nézzük meg a naptárunkat, írjuk be, hogy mikor foglalkozunk Jézussal. Ugye könnyen beszélek, mert nekem ez a hivatásom, tehát hogy nekem sok helyre kerülne azért be ez a dolog. Tehát nem magamat szeretném példaképpen, mindenki maga vizsgálja meg, hogy hogy is áll ezzel a dologgal. Hogy vajon az egész életünket határozza meg, persze nyilván egy csomó feladata van mindenkinek, amit el kell végezni, és Istennek tetsző módon ez is így van, teljesen igaz, de azért mégis csak a szabadidő az, ami Jézusra jut, vagy nekünk az életünknek a része ez. Az életünknek a része, amely illeszkedik, amely ott van beírva a naptárba, ami fontos, amihez ragaszkodunk. És ha lehet, akkor azt nem írjuk át. Vajon ilyen a válaszunk Jézusnak a követésére? Azt gondolom, hogy mindannyiunknak magának kell ezt megvizsgálnia, és mindannyiunknak magunknak kell ezen változtatni, és azt hiszem, hogy ez szükséges is lehet. Nem egy szabadidős tevékenység Jézus Krisztus követése. A tanítványoknak se az volt, és a későbbiekben sem az volt. Igen, a vele való találkozás, meg a testvérekkel való találkozás a hitben való megerősödésünket jelenti. Valóban, ez fontos. De ez lényegi eleme az életnek. És egy másik, hogy nem is fitness messiás, elnézést kérek ezért a kifejezésért. Ugye sokan úgy tekintik a követését Jézusnak, hogy majd valami fajta, hát egy kis békességet kapunk. A békesség az jó egyébként. És tényleg nekem ez egy ilyen élményem is volt, hogy gyerekkoromban azért is szerettem, bocsánat, itt most elkotyogom, templomba menni, mert a nagyobb békességgel jöttem ki, mint ahogy bementem. Nem tudom már, hogy történt, jó vastag falak voltak, középkori eredetű templomról van szó, lehet, hogy nyáron a hűvös miatt volt az, hogy úgy megnyugodtam, vagy lehet, hogy a szent lélek, nem tudom, de úgy mindig olyan békességgel jöttem ki, és néha talán pont ez a cél, hogy éljük az életünket, és mindenféle dolgok történnek, gondolom mindenkivel van mindenféle dolgok történnek, összetűzések, viták, harag, talán megbékélés, tervek, bukás, sok siker, sikertelenség, daráljuk a mindennapokat, és olyan jó elcsendesedni, és olyan jó, hogy kicsit elsimulni, kicsit békességet kapni az Isten igéjéből, az énekekből, az imádságokból. És akkor azt mondjuk, hogy hát ez erre való, ezt nevezem fitness vallásnak, hogy hát akkor egy ilyen. És akkor ugye több ilyen kínálat van, az egyik a mi kínálatunk, de hát van egy csomó másik kínálat is, tréningek és különböző lehetőségek, amikre be lehet fizetni, tanfolyamok, és akkor ezek úgy a, hát így nem is tudom, alakítanak bennünket, és azt mondjuk, hogy hát az egyik ilyen, lehet, hogy nem is a legjobb, de hát na hát, ha már ott van, akkor a hitünk gyakorlása is. Nem, Jézus nem fitness messiás, itt egészen másról van szó. Nem baj, ha a vele való közösségünknek a eredménye a békesség a szívünkben, nem baj, de itt igazából arról van szó, hogy nekünk az a dolgunk, hogy jobban megismerjük őt, és növekedjünk a hitben, és kövessük őt, sőt, bizonyságot is tegyünk róla. Azt mondja, a utolsó képben azt olvassuk, mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És itt nagyon határozottan megerősítődik az, amit Márk az elején leírt, ahogyan az evangéliumot kezdte, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, és hogy ez az evangélium róla szól, és a mi életünk is az ő követéséről kell, hogy szóljon. Tehát itt nem csak egy szép gondolatról, nem egy kellemes élményről, hanem valami egészen másról van szó. A mindenható Istennek a cselekedetéről ebben a világban. Hogy ez a mindenható Isten, aki a világnak a teremtője és mindennek az ura, az arra méltatott bennünket, hogy kiválasszon minket az üdvösségre, az ő akarata szerint a bűneink ellenére is. Erre hív bennünket, hogy ezt higgyük, ezt kövessük, és ezért is olvassuk el a Márk evangéliumát. Erre meg én hívok mindenkit most. Az Úristen áldja meg az ő igéjét, ami számunkra, és indítson bennünket kegyelmének megélésére minden időben. Amen. Énekeljük a 32. Zsoltárnak a 4. versét. A 32. Zsoltár egy ismert Zsoltár, ugye úgy kezdődik, hogy ó, mely boldog az oly ember éltébe, de most a 4. verset énekeljük. Te vagy oltalmam, őrizd meg engemet minden gonosz ellen, tartsd meg lelkemet. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat, kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy megismerhessünk téged. Köszönjük a te kijelentésedet, amelyből felismerhetjük a te szeretetedet, és felismerhetjük a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy ígéreted szerint minden napon velünk akarsz lenni, és mi mindig hozzád jöhetünk örömben és bánatban egyaránt. Jöhetünk hozzád a kérdéseinkkel, jöhetünk hozzád a félelmeinkkel, szomorúságunkkal, vigasztalást nyerhetünk te tőled, és bátorítást. Urunk, erősíts meg minket ott, ahol vagyunk. Erősíts meg az emberi kapcsolatainkban, adj békességet és légy segítségül. Erősíts meg a családjainkban, szeretteink között. Te teremts békességet, és te adj örömöket, Urunk Istenünk. Imádkozunk, hogy erősítsed meg a mi keresztény közösségeinket a te áldásoddal. Áld meg református egyházunk és a keresztény egyházaknak a szolgálatát ebben a világban. Urunk, légy segítségül, hogy a ránk bizott drága kincset, a te igédet, annak az üzenetét, az igaz tanítást meg tudjuk őrizni. Tudjunk hozzá ragaszkodni, sőt, Urunk, még azt is kérjük, adj erőt, hogy meg tudjuk élni mindazt, amire te tanítottál. Urunk, köszönjük az áldásaidat, köszönjük a mindennapokban megtapasztalt segítségedet. Adj nekünk erőt a folytatáshoz, mennyei édesatyánk. Hadd könyörögjünk és hozzuk eléd, Urunk Istenünk, a betegeinket. Te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk gyászolókért, megszomorodottakért, imádkozunk azokért, akiket veszteségért. Imádkozunk a kétségek között levőkért, akik tépelődnek, és nem tudják, mit tegyenek. Légy kegyelmes hozzájuk, légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Urunk Istenünk, könyörgünk a békességért önmagunkban és egymás között. Légy segítségül, te, aki a békesség fejedelme vagy, Úr Jézus, hogy egymás között mi lehessünk azok, akik ebben kezdeményezők vagyunk. Urunk, imádkozunk a nehéz helyzetben levő emberekért, adj nekik olyanokat, akik segítő kezet tudnak nyújtani. Urunk, könyörgünk magyar nemzetünkért, magyar népünkért, egyházunknak, egyházainknak és országunknak a vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, hogy tudjanak mindenki javára munkálkodni. Könyörgünk, Urunk Istenünk, azokért a magyarokért, akik Kárpátalján ilyen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Légy kegyelmes, és hallgass meg a könyörgésünket, amikor a békéért imádkozunk, hogy teremts békét, Urunk, hiszen látjuk a nyomorúságot, a szörnyűséget, és olyan tehetetlennek érezzük magunkat, és nem értjük, hogy miért nem lehet békét kötni akkor, amikor lehetne szót is érteni, hogy elhallgassanak a fegyverek. Urunk, te mindent megtehetsz, cselekedd meg a te hatalmaddal. Légy kegyelmes és könyörülj rajtunk. Urunk Istenünk, kérünk, hogy ezen a mai napon is őrizd meg, szereteteddel tarts meg és vezess bennünket, szólíts meg és erősíts meg a te igédben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg az mi imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, sokfajta kérés, gondolat lehet a szívünkben, együtt fogalmazzuk meg és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, a persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást és a korábban az úrvacsorai jegyekre érkezett hozzájárulást, azt is, amit itt, azt is, amit átutalással küldtek a testvérek. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, a heti rendes programunkat fogjuk megtartani a szokások szerint, de április 22-én szombaton a Rádai házba látogatunk. Ezt részben már a körlevélben, akik kapják, olvashatták, illetve erről tudunk adni egy kis papírt is majd a kijáratnál a szervezésről. Nagyon szép maga a Rádai ház is, aki már járt ott látta, de én különösen is kiemelném ebből a Biblia múzeumot, amiben nem csak bibliák vannak, hanem a Biblia korából olyan dolgok, amik, és hát makettek, amik, azok nem a Biblia korából, de azok is vannak, szóval olyanok, amik közelebb hoznak bennünket ahhoz a korszakhoz, amiben a Biblia játszódik, ami egy óriási korszak. Ránk következő vasárnap istentiszteletet és gyermek istentiszteletet tartunk a templomban. Április 30-án lesz a hónap utolsó vasárnapján a megkeresztelt gyermekeknek a vasárnapja, amikor imádkozunk értük rögtön az istentisztelet elején mindannyiukért. Itt elsősorban azokat várjuk, akik megkeresztelt gyermekek, de még nem konfirmáltak. Hát a konfirmáltak is megkereszteltek, de ők már egyre kevésbé gyermekek. Utána pedig még egy időpont, május 13-án gyülekezeti kirándulásra megyünk, két helyszínt emelek ki, az egyik a Boldogkői vár, aki régen látta, annak is érdemes eljönni, mert felújítás után van, nagyon szép lett, illetve Monok, Kossuth szülőháza miatt különösen, és még egy-két hely ott a környéken. Autóbuszos kirándulás, 3000 forint előleg fejében lehet egy helyet foglalni a buszon, az iratmissziós asztalnál. Egyébként ha ki szeretné, lehet feliratkozni a Rádai házas kirándulásra és a 22-eire, ott pedig nem kötelező, de egy kicsi segítség lehet esetleg, hogy lássuk, hogy mennyien leszünk. Tehát, hogy nem mindegy, hogy most 25-en vagy 55-en leszünk, mert ott akkor másképp kell szervezni egy kicsit az ottani látogatást. A 434. dicséretet énekeljük a közös áldás és a himnusz előtt. A 434. dicséret, egy ismert ének, vezess Jézusunk, s véled indulunk. semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.